kegyelemnektek is békesség, és köszönöm az Ától és a Szent Fiától, ami Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket az 56-os számú énekkel. Az 56-os számú énekét a padokban található énekeskönyv, így kezdődik. Csak zengje hálát hittett az Úrban, és így alázatosság a kölcsel szívünk, a légből hozva a fényt, az űrt beszállt közénk, megváltunk van nekünk, megváltunk van nekünk. 56-os számú énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Egyik kedves testvérünket, Balogh Béla testvérünket, aki hazaköltözött a mi szántába, utána ment szeretett feleségének. És nekünk, akik itt maradtunk, és hiányoljuk őt, sokkal lehetett, mint ahogyan ő már érzés, ahogyan elmondtam, temetése, ő már látja azt a megváltót, akivel mi hihetünk, és akit hirdetünk, úgy beszélgettünk Gyöngyivel, Fényével és unokákkal, akik unokával, aki itt volt, hogy egy olyan boldog millió volt otthon, amely kevés házban lehetett meg, és az volt az ő házpolitikája, az volt az ő fő gondolat, amit át szeretett volna a gyerekeknek adni, ha nem tudunk jót mondani, valakiről inkább hallgassunk, ne bántsunk meg mást. Arról beszéltem a temetésén, boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják, és egy másik boldog mondást is idemeltem, ehhez boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Nem a halál az Isten, hanem a halál az kezdődik valami. A szörökké való fiú, aki meggyőzte és legyőzte a halált, ő is átment ezen a borzalmon, eltámadott, hogy csendje legyen azoknak, akik a halálból visszajöttek, hogy mi higgyük azt, hogy van feltámadás és van örök élet. Ahogyan Isten megígérte, a megsebzés után őbe is kötözi a sebeket. Szerem Béla emléke áldott az Úr felé hagyatékessége mindenkinek. Hallgassuk meg Máté evangéliumának harmadik részéből a 13. verszakkal kezdődő szakasz, így szól ez. Mikor pedig azok visszatértek, íme megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álmában, és mondta, kegy fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, maradj ott, amit én mondom neked. Mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Őket, vedd a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott. És ott volt egész Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott, a próféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Herodes látva, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szertölt felháborodott, és kiküldvén megölete Betlehembe és annak egész környékén minden gyermeket. Kérdezett és hatalom, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakozott a bölcsektől, ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, így ő így szólt, szóhallatsz a drámában, sírás, rívás és sok keserves jajtatás, Ráker sivatta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Isten tegye áldotta a hallott igét, imádságra készülve, fennállva énekeljük a 31-es számú ének első versszakán így kezdődik. Az Úr én nekem önvédő pásztorom.
Thank you.
hogy újból színedeli járulhatunk, miközben lehet, hogy vitánk van veled, lehet, hogy úgy érezzük, hogy nem voltál velünk kellő intenzitással. Úgy érezhetjük, hogy ha itt lettél volna, hatalmukban volt, lett volna még sok mindent megtenni, amit szerettünk volna. De tudhatjuk azt, hogy te sohasem hagysz magunkra bennünket, hanem minden helyzetben velünk jössz. Ott vagy, és várod azt, hogy másnak hívjunk el téged. Olyan nehéz szívvel búcsúzunk Bélától, aki szeretett édesapa, szeretett nagypapa, testvér volt, annyi jót adtál rajta keresztül, annyiszor érezhettük irányságát, ahogy mindig tudott valami vidám percet szerezni a közötte levőknek, és úgy érezzük, hogy nagy a hiány miatta, de te megígérted, hogy a halál sem vesz diadalmat rajtunk, hogyha hiszünk benned. Mert úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszer a fiadat adtad, s átvitted a halálon ugyanúgy, ahogy minden embernek át kell ezen menni. Hogy az ő élete elegendő áldozat legyen ahhoz, hogy nekünk örök életünk lehessen. Nem kell más tennünk, csak hinni benned. Annyiszor próbálták eltenni lábbalól a mi Urunkat, Jézus Krisztust, ahogyan Heródes próbálta, és inkább megöletett egy fél országot, csak hogy nehogy valaki az ő trónjára törjön. Ó, olyan sokszor beállunk ennek a sorába, és olyan sok esetben akarunk téged elhallgattatni, hogy magunk akarata, magunk gondolatai, és magunk vágyai jelentenek prioritást. De az ajtó előtt állt és dörgett, és azt mondtad, ha valaki behív, akkor te oda bemész, és vele vacsorálsz, azaz közösséget vállalsz vele. Ó, azzal a hittel, hogy forduljunk hozzá, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, beengedünk téged, kinyitjuk az ajtót, és mint kedves vendégek, beindikálunk magunkhoz, leültetünk, megkínálunk, és várjuk, hogy mi az, amit üzenni fogsz nekünk. Ahogyan el szoktuk mondani, légy közöttünk, áld meg jelenléteddel együtt létünket, hiszen ha nem vagy itt, mi értelme lenne annak, hogy mi összegyülekeztünk. Áld meg az igét, áld meg együtt létünket, hadd tapasztalhassuk meg szent jelenlétedet. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltségünk vagy a nevedet, jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyekben, úgy itt a földön is. Ami minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 36-os számú énekkel. A 36-os ének így kezdődik, ami szép volt, amit szeretek, Uram, én mindent leteszek, nem nézek hátra, Uram, hanem felé tudom, minden kár is személy. A 36-os énekkel folytassuk Isten tiszteletünket.
szak, már az kijelölt szakasz megtalálható Márk evangéliumának első részében a 9-től 11. versszakig tartó szakaszban ezt ülve hallgassátok meg. Márk evangéliumának első részéből, tehát a 9. versszakkal kezdődő szakaszból így szól a Szent Ige. És történt azokban a napokban, eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltetett János által a Jordánban. És azonnal feljött a vízből, látta az eget megnyilatkozni, és a lelket, mint egy galambot őre áll leszállni, és szózat lett az égből, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, eddig a Szent Ige. Talán már megkapták azok, akik sűrűbben vannak jelen az Isten tiszteleteken, hogy mindig egy picit elmondjuk, végig gondoljuk, hogy ki is az, aki szerezte azt az evangéliumot, vagy azt a levelet, azt a szakaszt, ahonnan felolvassuk a Szent Igét. És így hadd mondjak egy pár gondolatot Márk evangélistáról is, aki nem az a Márk, aki apostola volt Jézusnak, bár ahogyan ez szokott lenni, ami a Bibliával kapcsolatos, arról mindig vitatkoznak az emberek, hanem János Márkról van szó, aki egyfelől úgy gondoljuk, hogy a 70-72 tanítványnak, akiket kiküldött Jézus kettenként, az egyike volt, aki megtapasztalva az Úr Jézus erejét, hirdette az ő evangéliumát. Más felfogás szerint, vagy más megközelítés szerint a feltámadt Krisztussal való találkozás után adta a szívét, az életét az Úrnak. Egyet tudunk, hogy Péter társa volt, Péter tolmása, fordítója. Csak is tudjuk róla, hogy Pál, amikor Barnabással együtt a jeruzsálemi szegényeknek adományt vitt, akkor úgy tartják, vagy az egyházi hagyomány úgy tartja, hogy Márk édesanyjának lakásában, otthonában pihentek le, és amikor indultak vissza, akkor magukkal vitték Márkot a szolgálatban Barnabással együtt. Az egyiptomi kopt keresztények úgy tartják, hogy ő az, aki megalapította az ő egyházukat, és őt tekintik az egyház alapító szent apostolnak, őtőle ereteztetik magukat, ők azok, akiknek kettős keresztjük van, és abban a térségben az egyik első keresztények, az egyik első olyanok, akik az Úr Jézust befogadták az életükbe. Egy érdekes szakasznál járunk, hiszen nincs vitatottabb dolog az egyházakban, a hívők körében, mint a keresztség. Vajon hogyan is kellett gyakorolni ezt a sákramentumot, hogyan kell tisztességes módon ehhez a kérdéshez közelíteni, és állandóan viták övezik ezt a kérdést, sokan úgy gondolják, és onnan eredeztetik a keresztségüket, mint ahogyan az Úrunk Jézus Krisztus is alámerült a Jordánban, úgy kell nekünk is alámerülni, megkeresztelkedni, bemerítkezni felnőtt korban. Feleségemmel járhattunk azon a vidéken, ahol annak idején keresztelő János keresztelt, járpálhattuk a Jordán vizét, és sok hívő embert láttunk ott, az izraeli állam jó voltából ki van építve ez a hely, a Jordán partján különböző bemerítő medencék vannak, és átszellemült arccal jöttek, mentek a Jordán partján, és úgy gondolták, hogy most valami olyan csoda történt, ami csoda nélkül az ő hívő életük nem lenne teljes, nem lenne igazi, és mindenkinek el kell menni a Jordánhoz, bemerítkezni, megkeresztelkedni, mert enélkül Isten nem fog bennünket elfogadni. Én nem így gondolom, és ma erről szeretnék nektek beszélni, hogy vajon tényleg ezek a legfontosabb dolgok, vagy ahogyan Pál megnyilatkozik, hogy mindenkinél inkább örülök, hogy csak egy-két embert kereszteltem meg, és vagy merítettem be, és megpróbálja valami másra fölhívni a figyelmet, ami nélkül az ember nem jól éli az életét, vagy nem úgy éli az életét, ahogyan az kellene, vagy ahogy az Istennek tetsző lenne, és Isten azt elfogadná. Föltehetnénk a kérdést azonnal, hogy rendben van, de akkor maga az Úr Jézus miért is keresztelkedett meg. Vagy azonnal jöhetnének a gondolatok, hogy az a gyermek, akiket megkeresztelünk, én is gyermekeket szoktam keresztelni, azok nem is értik, hogy mi történt velük. Nem is tudják fölfogni azt, hogy vajon mi az, ami a liturgiában, a sákramentum kiszolgáltatásában velük történik. Csak itt emlékeztetnék mindenkit arra, hogy amikor a zsidó népet Isten maga népévé választotta és elmondta, nem azért választottalak titeket, mert ti olyan különlegesek lennétek, vagy nagyobbak lennétek, vagy olyan különleges adottságaitok lenne, amely kiemel titeket a körülvevő népek sorából. Nem azért választottalak benneteket, hanem azért, mert szerettelek benneteket. Akkor a körülmetélkedés jelét adta az örökkévaló Isten, és minden gyermeket is körül kellett metélni. Nem csak a felnőtteknek, akik tudták, hogy milyen döntést hoznak, nem csak a családfőnek kellett ezt megtenni, aki rendelkezik bizonyos megközelítésben a rábízottakról, és bizonyos kérdésekben mindig a családfő döntését várják a családban, bár szerintem jó az, ha közösen döntenek, és közösen beszélik meg azt, hogy mi történik. Miért kellett a gyermekeket Isten elé engedni? Vagy szeretnék még egy gondolatot elétek hozni, miután beszélnék arról is, ami itt valóságban történt. Jézus arra hívja fel a figyelmet, amikor a szülők el akarják tiltani a gyerekeket, és nem akarják, hogy a közelébe menjen a család a gyermekekkel, hogy neki engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa, és egy másik helyen pedig, ha nem úgy fogadod a mennyek országát, mint gyermek, semmiképpen nem mehetsz be abba. Ami a régen volt, a közgyűlésünk, az egyházi döntéshozatal a legmagasabb fóruma el, és hát pont egy ilyen teológiai kérdésről beszélgettünk, hogy vajon részesei lehessenek-e a gyerekek bizonyos kérdésekben a közgyűlésnek, a legmagasabb döntéshozó szervezetnek, szervnek. Vajon van beleszólásuk abba, ami róluk is szól? Van egy családban? Van joga beleszólni a gyereknek abba, ami körülötte történik? Vagy a gyereknek hallgasson erre? A gyerek csak maradjon csöndbe, és majd mi szülők, felnőttek, el fogjuk dönteni, hogy mi lesz jó neki. És leginkább örüljön neki, hogy kap egy tányér ételt, vagy ruhát kap, vagy iskoláztatjuk őt, és maradjon csak csendben. Emlékszem mai napig, amikor a teológián már többször említettem, csak szeretném ide emelni, hogy még egyszer hivatkoznom erre a dologra. Bejött a pedagógia tanárunk, és pedagógiát is kellett tanulnunk, és elmondta, hogy amikor ő a főiskolára járt, akkor bejött a nagytudású professzor, ő is ebben az időben már nagyon idős volt, 70 fölött volt, aki nekünk ezt mesélte. És azt mondta, hogy most két dolgot szeretnék nektek elmondani, ami a ti egész életetekre nézve kihatással lesz. Aki hallottan már elnézést kérek tőle, csak ide kívánkozik. Az egyik, tessék megtanulni, hogy a gyerek nem hülye felnőtt. A másik, tessenek szeretni azokat, akik a kezeikre vannak bízva, azzal is zárta a táskáját és kiment. Ez volt az első pedagógia óra. Nem hülye felnőtt a gyerek. Nem úgy kell kezelni, mint egy szellemileg visszamaradott felnőttet, aki meghagyunk abban a rigolyában, abban a gondolatban, ami őt befolyásolja, és egy kicsit meg is mosolyogjuk a hátam mögött, mert úgy gondoljuk, hogy jobb lesz, ha békén hagyjuk, és hagy tegyen azt, amit akar, hanem a gyerek tele van érdeklődéssel, tele van kíváncsisággal, tele van mindenféle érzékenységgel, és mindenféle dologgal a külvilág irányába. Tele van minden olyan dologgal, ami őt izgatja, és ami arra kellene, hogy motiváljon bennünket, hogy elégítsük ki az ő kíváncsiságát. Emlékszem rá, az egyik gyermekünkkel fordult elő, hogy behívattak minket az iskolába, feldúlva hívott be minket az egyik tanítónő, hogy ez a gyerek most már minden értelmes felül haladva bosszantja őt, és kérdeztük, hogy mi történt, hát mit csinált ez a gyerek? Kérdezi. És akkor rámeredtünk, hogy ez miért olyan nagy baj, hogy egy gyerek kérdez. Hát miért? Maguk mit szoktak csinálni, hogyha kérdez a gyerek, mondta teljesen fölháborodva. Mondtuk neki, hogy válaszolni szoktunk. Minden csak azért taglalom ilyen hosszan, hogy ne tessenek félreértelmezni, félreismerni a gyerekeket. Isten ajándékai ők. Olyannyira, hogy Isten önmagát beszorította egy gyermeki testbe azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden kérdésben a gyereknek kell dönteni, mert van olyan dolog, amihez nem ért, amihez mi szülők jobban értünk, mert már van valami tapasztalatunk az életről, és nagyon fontos az, hogy a gyerekek hogyan szocializálódnak. Ez azt jelenti, hogy hogyan lesik el a bizonyos problémákkal való küzdködést a szülőktől és a családtól. Nekem nagyon tetszett, amit Gyöngyi Béláról elmesélt, hogy ő hogyan tanította meg a gyerekeket arra, hogy hogy kell a szomszédokhoz, az emberekhez viszonyulni. Ilyen nagy bölcsesség ez. Ha nem tudok jót mondani, akkor maradjak csendben. Ó, ilyen könnyelműen mondunk valamit egy másik emberről, nem vigyázva a másik embernek a becsületére és tisztességére, hogy ilyen nagy kincs, ha egy gyerek így mehet ki az életbe, hogy van egy ilyen mankója. Nem mondok semmit, legfeljebb négy szem közt, ha valami bajom van. Pedig olyan kedves a fülnek, hogy megbeszéljük, hogy hallottad, hogy ezzel és ezzel mi történt, és hát nem akarok én rosszat mondani, de. És akkor hosszú sora jön ennek a dolognak, hú, ilyen boldogtalan ilyen ember, hogy megmérgezi a lelkét az embereknek azt, hogyha másokat a szájukra vesznek, pedig kedves a fülünknek. Ez a rossz hír az mindig valahogy izgalmasabb és érdekesebb. Az összes pletykalap erre épül, hogy valami rosszat mondjak, ha azokról az úgynevezett celebekről, akik a szem előtt vannak, és akik valamiért nagy figyelemre jöttatnak. Valami rosszat, pikánsat, valami sikandósat mondjak róluk, mert mindenki kíváncsi arra, hogy mi is történik velük, mi is van otthon, hogyan is élik a hétköznapjaikat. És a kanyarodva arra a gyűlésre, amitől elindultam, úgy döntöttünk aztán, hogy igen, része van a gyerekeknek a közgyűlésben. Nem dönthetnek mindenben, mert persze nem értenek mindenhez, de fontos a szavuk. Fontos az, hogy ők hogyan gondolkoznak, hogyan látják, hogy mi lenne az, ami nekik jó lenne. És le lehet ülni, nem kell szégyelni, hogy egy gyerekkel leül az ember és párbeszédet folytat, és megvitatjuk, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. És persze mindig azt szokták példaként hozni, hogyha a gyerektől megkérdezünk valamit, akkor úgyis azt mondaná, hogy nem kell azt szégyelni. Le kell ülni vele, megbeszélni, sok mindent elétárni, sok mindent megbeszélni vele, akár a halált is meg lehet vele beszélni, mert érdekli. Mert fontos neki tudni, mi lett a nagypapával, az édesapával, vagy aki elment. Fontos. Nem kell hazudni nekik, mert szeretnének része lenni a mi életünknek. Miről is szól a keresztség, a körülmetélés, amiben Isten nem szégyelte a gyermekeket behívni. Az Isten megelőlegező irgalmáról szól, hogy fölkinálja mindenkinek az ő irgalmát, hogy az ő népé közé lehessen tartozni, felnőttként és gyerekként egyaránt. Hogy a gyermek is része az Isten szövetségének. Azt szokott bennünket zavarni, hogy nem tud a gyerek, amit említettem a bevezetőmben, olyan döntést hozni, amit esetleg később más kihívások között, vagy felnőtt fejjel ne értékelne át. De ha felnőtt fejjel hozok egy döntést, az később nem tudom megváltoztatni, akkor ebből azt következnék, hogy a felnőtt fejjel hozott döntést, megtérést Isten úgy bebetonozza, hogy én abból nem tudok kiesni. Miért adott szabad akaratot Isten, ha nem azért, hogy ebben a kérdésben is lehet dönteni? Az üdvösség kérdésében nem, de abban igen, hogy elfogadom-e az Isten irgalmát, vagy pedig elutasítom? Nem lehetne ebből kiesni, ha egyszer megvettem a vonatjegyet, nem jár az le időnként, vagy nem kellene megújítani nap mint nap, és megújulni abban a döntésemben, hogy én Istennel megdöntöttem. A kereségkor elmondott fogadalmat, amit a szülők, vagy a ősi keresztény gyakorlat szerint a keresztülők, ha véletlenül nem volt valaki hívő, elmondott, azt sokan úgy látják, hogy a konfirmációi fogadalomban újítja meg a gyermek, amikor már felnőtt. Nálunk ugye attól, hogy valakit megkeresztelek, nem lesz az egyház tagja, mint ahogy ez máshol van, hanem majd felnőttként ő dönthet abban, hogy hol akarja az ő lelki életét élni, melyik lelki család van. De az Isten megelőlegező irgalmát hirdethetem neki, bárkinek. Ha nincs a környezetében hívő, hirdethetem neki az én hitemre, hogy bele lehet keresztelni a Krisztusba, a Krisztusba vetett hitbe. Nem az ő nevében keresztelünk, hanem az ő nevébe keresztelünk. Mert akkor ezzel azt mondanám, hogy ha az ő nevében keresztelünk, hogy nincs jelen az, aki nek a nevében minden elhangzik, de ha az ő nevébe kereszteljünk bele, ott van a megváltó. És ott lehet az egész életében, mint ahogy az elmúlt héten minden este összegyűltünk, és többek között a tékozló fiú történetéről is szó volt. Mint ahogy a tékozló fiú, aki elmegy az atyai háztól, nincs olyan nap, hogy az atya ne gondolna rá. Ott van vele. Nem igenli azt, ami történt, de ott van vele. Azt ígértem, hogy visszatérek ahhoz, hogy akkor vajon Jézus miért is merül alá, miért is keresztelkedik meg. Keresztelő János a megtérés keresztségét hirdette, és ahogy a Szentírást ismerjük, különbséget tesz a Biblia keresztelő János keresztsége és Jézus keresztsége között. Óriási különbség van a kettő között, de ez egy dogmatikai kérdés, de most nem akarok kitérni. Arra viszont igen, hogy amikor ő kiment a pusztába és hirdette a megtérést, akkor sokan megértették, hogy valami olyat hirdet, amire nekik szükségük van. És demonstrálni akarták, hogy mint ahogy a víz lemossa a piszkot és a szennye, úgy akartak most megtisztulni és odafordulni az örökkévaló Istenhez, és mi érettünk, az Úr Jézus Krisztus végigment ezen is. Talán akik ismerik a történetét, tudják, hogy János nem akarja megkeresztelni az Urat, és azt akarja neki mondani, hogy Uram, nekem kell általad megkeresztelkedni. És azt mondja az Úr, hogy legyen most úgy, hogy mindenki örüljön ennek, és amikor megkereszteli az Urat, mégis enged a szelid erőszaknak, megnyílik az ég, és elhangzik az, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az igazi megkeresztelkedés az, amikor én úgy döntök, a fiú mellett, hogy ő az a szerelmes fiú, akiben az atya gyönyörködik, és én őt akartom hallgatni. Itt Márknál te vagy az én szerelmes fiam, így van írva, akiben én gyönyörködöm. Ó, miért lehetne a mi esetünkben is egy olyan döntést hozni, amiben azt mondja az örökkévaló Isten, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez nem azt jelenti, hogy mi Jézus helyébe léphetnénk, de azt jelenti, hogyha az ő nevébe kereszteltetünk meg, és fogadjuk el azt, amit ő elhozott a mi számunkra, gyönyörködik bennünk az Atya. Isten áldja meg a mi életünket, hadd kívánjam mindannyiunknak azt, hogy gyönyörködjön bennünk az Atya. Hadd kívánjam mindannyiunknak, hogy találjon tetszése a mi életünk az Atya előtt. Hadd kívánjam mindannyiunknak, hogy legyen jelen a mi életünkben az egyszülött fiú. Amen. A 20-as ének első versszakát énekeljük el. A 20-as ének első versszaka így kezdődik, amit szívünk ezre kér, földi kincsnél többet ér.
Thank you.
készíteni a szomorúinkat egész héten, a mögöttünk lévő héten, minden este összegyűltünk az Allianz imahét keretein belül, és hajlandó okoztunk, hogy úton hazafelé, azaz valami olyan úton vagyunk, aminek a vége az Istennel való közösség, és ennek a imaheti programnak a befejező alkalmához érkeztünk ma este, így este 6 órától lenne a záró alkalom, ez itt lesz a mi templomunkban. Pészáros Kálmán baptista lelkész fogja az igét hirdetni, mindenkit szeretettel várjuk erre az alkalomról. Na, a hazaérkezés, ez az ő témája. A alkalom után szeretetlendésére szeretnénk tartani, melyre szintén mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Ha Isten öltet bennünket, a ránk következő hét így alakul, szerdán 15-én este 6 órától folytatódna az a 4 filmből álló sorozat, amelyet Moldova Ágnes dokumentarista filmrendező készített olyan túlélőkkel, akik a holokauszt borzalmai fokát megjárták és túléltek, túlélték. Novemberben, ha emlékszünk rá, két férfi túlélőről készült filmet néztünk meg, illetve itt voltak és beszélgettünk velük. Egyik tűzőket párban tudtuk bekapcsolni Gyüfi bácsit, mert már egészségi okok miatt nem tudta vállalni az utazást, de kimenni, másikuk pedig Benedek István Gábor Vig, aki író, újságíró, ő itt volt közöttünk, és Moldova Ágnessel együtt is beszélgettünk velük. Ennek a filmsorozatnak a következő két epizódjával találkozunk szerdán, este 6 órakor, ha az úr akarja és élünk még. Két Zsuzsával fogunk találkozni, két hölgyel, az egyikőiknek az élete Sanzsó-Tarjánból indult, aki már 16 éves volt, amikor a gettósítás elkezdődött Magyarországon, és az ő iskola igazgatója volt a gettó parancsnok, aki amikor észrevett, hogy a karján egy óra van, azt mondta neki, hogy Zsuzsikám, erre már neked nem lesz szükséged, így vonult be a gettóba. A másik ójuk pedig két-három éves kisgyerek volt Bergenben szemben. Ő ma a Bergenbeni Társaság elnöke, Gerő Zsuzsa, a Zsuzsika, ő Szegő Zsuzsa. Gerő Zsuzsa, tehát a Bergenbeni Társaság elnöke, aki gyerekként járta meg ezt a poklot. A Zsuzs érdekes kegyelméből és kifülkészhetetlen jó voltából mind a ketten túlélték ezt a borzalmat. Biztos, hogy van mondani valójuk a mi számunkra. Hagymától itt csak mindenkit jöjjünk, nézzük meg a filmet, a filmeket együtt, és beszélgessünk, hát ha tudnak olyat mondani, amit arra tudunk vinni. Ha emlékszünk rá, Gyuszi bácsi valami olyasmit fogalmazott meg, mint a ha. Úgy éljünk az életünket, hogy mindenkivel békességben éljünk, pedig az ő élete borzalom volt, lehagytak a lábujjai, le kellett vágni, és így élte végig az életét, minden vajonáról megfosztották, újrakezdte, megint megfosztották, ugyanis mondta, mint a ha. Úgy éljük az életünket, hogy mindenkiről csak jót tudjuk mondani. Azt gondolom, hogy sok olyat tudnak mondani, ami érdemes, ami fontos, és beszélgethetünk olyanokkal, akik már nem sokáig lesznek közöttünk. És a jövő vasárnap, most az Allianz miatt a Bát, gyerekek Bát színházát áttettük jövő hétre. Még nem tudom megmondani, hogy ki lesz közöttünk, de biztos, hogy jó lesz jövő vasárnap délután 4 órakor. Bát színház lesz a szokásos gyerek nap, amely minden hónapban van, gyerekeké a templom, biztos valami izgalmas és érdekes bárelőadásban lehet részünket délután 4 órakor lesz, mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra. Van-e valakinek kérdése, említeni valóban valamilyen kritikai észrevétel? Kérkultnak valaki akar egy szólólapot, hátul talál az asztalon, illetve az újság is megérkezett, aki el szokta vinni. Ha nincsen más, akkor a megkezdve 20-as éneket énekeljük végig, az 5. utolsó verszakot majd az áldás után, és az áldó énekét fennállva fogjuk énekelni, most pedig a 2. verszakkal kezdődően folytassuk az éneket, ne a test legyen, urunk, kit követni, kint urunk. Tehát 2., 3., 4. verszakot utána fogadjuk az áldást, és az 5. utolsó verszakot pedig záró énekét fennállva fogjuk énekelni.
Thank you.
népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad is, könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te rád, és adjon békességet neked. Amen.